23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az ima életünk mozgatórugója. Úgy tűnhet, hogy egy elvont valóság, amely távol áll a problémáinktól. Ám az ima nélkülözhetetlen, mert egyedül nem jutunk messzire. Nem vagyunk mindenhatóak, és ha valaki azt hiszi, hogy az, kudarcot vall. Írta Ferenc pápa a közösségi médiában. A politikai felelősség adja az értelmét a Magyar Uniós elnökségnek, hiszen ebben az időszakban lehet meghatározni az Európai Unió következő 5 évének prioritásait, jelentette ki az Európai Uniós ügyekért felelős miniszter az M1 aktuális csatorna műsorában. Bóka János azt hangsúlyozta, ha a Magyar Uniós elnökség a felelősséggel él, akkor azzal az EU egészének nagy szolgálatot tesz. Hozzáfűzte, ez elsősorban abban rejlik, hogy meghallja az európai parlamenti választások üzenetét, a változás igényét. A magyar Európa politika már jó ideje tisztában volt azzal a választásokon megfogalmazódott igénnyel, hogy mind a sodródásnak, amellyel az EU a háború közepén találja magát, mind a versenyképességet aláásó gazdaságpolitikának, mind pedig az unió külső határait megvédeni képes, elhibázott migrációs politikának véget kell vetni. A Magyar Uniós elnökség akkor viselkedik politikailag felelősen, ha olyan témákat tesz le az asztalra, olyan vitákat generál, amelyek ezekről a kérdésekről szólnak, fogalmazott Bóka János. Garantálni szeretnénk a belbiztonságunkat, megállítva azokat az illegális migránsokat, akiknek a többségét a szervezett bűnözés mozgatja, mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója egy brit magazinnak. Az író: Európa megszállás alatt oda kell figyelnünk Magyarország és Lengyelország migrációval kapcsolatos figyelmeztetéseire című cikkben Bakondi György kiemelte. A migránsok többsége fiatal férfi, és gyakran nagyon agresszívan viselkednek, ezért minél messzebb szeretnénk tartani őket Magyarországtól. A cég szerint eddig a szigorú fellépés működött. 2023 májusáig egy év alatt 50.707 illegális határátlépést akadályoztak meg, és 415 embercsempészt tartóztattak le. Idén 1273 határsértés történt, és 28 csempészt fogtak el. Mint írták, eddig Magyarország mintegy 650 milliárd forintot költött déli határának és Európa határának védelmére. Kovács Zoltán, a magyar kormány nemzetközi szóvivője a lapnak úgy nyilatkozott: az elitek mindig jobban tudják, hogy mit akarnak az emberek, és ezt látjuk a migráció esetében is. Tehát ez ellen harcolunk jelenleg, az ellen, amit mi nem szeretnénk itt Magyarországon látni. Mert ha ez egyszer elkezdődik, ha egyszer ez megtörténik, akkor nem lehet megállítani. Hogyan lehet visszaküldeni második meg harmadik generációs bevándorlókat? Nem lehet, fogalmazott a szóvivő. Új sebességmérő trafiboxokat helyeztek el a 71-es út Zánkai Erzsébet tábor előtti szakaszán. A berendezések biztonságosabbá teszik a tábor megközelítését, közölte a Veszprém vármegyei rendőrfőkapitányság vezetője a helyszínen tartott sajtótájékoztatóján. Dékány Balázs rendőr dandártábornok elmondta: a két trafiboxot a rendőrfőkapitányság és a Zánkai Erzsébet tábor együttműködésének részeként helyezték üzembe a tábor bejáratánál. Mint mondta, a 71-es út főleg a nyári hónapokban rendkívül forgalmas, a legtöbb baleset gyors hajtás miatt következik be, így jelentős megelőző szerepe van a sebességmérő berendezéseknek, tette hozzá. A főkapitány közlése szerint Veszprém vármegyében 22 sebességmérő üzemel, ebből 6 a 71-es úton található. A balatoni Erzsébet táborokban, Zánkán és Fonyódligeten a diákcsoportok augusztus 30-áig, vasárnaptól péntekig tartó turnusokban vakációzhatnak. A zánkai táborhelyen péntektől vasárnapig családi táborokat is szerveznek. Nyár végéig összesen több mint 40 000 pihennek a Balatonnál. végül az időjárásról. Döntően derült vagy fátyol felhős időre számíthatunk, de az északnyugati tájakon vastagabb lehet a felhőzet, és legfeljebb ott fordulhat elő zápor. A nyugati a szél nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 11 és 18 fok között alakul, de a hidegre érzékeny helyeken ennél pár fokkal hűvösebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 26 és 31 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Együtt éjfélig.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk témái. A Windsori kastélyban a pápa krikett csapata játszott a király csapatával. Haitin kiszabadult a bandák fogságába esett pap. Fel kell számolni az erőszakot, a helyi egyház közleménye. Szudán püspökei figyelmeztetnek a háború miatti hatalmas szenvedésekre. A keresztény botrány. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 14. vasárnapra.
A Windsori kastélyban a pápa krikett csapata játszott a király csapatával. Ferenc pápa és Károly király üzenetet küldött a krikett csapataik mérkőzése előtt. Szerdán a vatikáni krikett csapat a Windsori kastélyba utazott, amely Károly király és a királyi család különböző tagjainak otthona. Ott a King's Eleven nevet viselő, a brit uralkodó háztartásának tagjaiból álló krikett csapattal mérkőztek meg. A játék a brit csapat győzelmével végződött. A mérkőzés a vatikáni csapat a Light of Faith, a hit világossága Egyesült Királyságbeli turnéjának csúcspontja volt. 2014-es alapítása óta ez a 10. külföldi útjuk, amely során az England Seniors csapatával és a St. Mary's University csapatával is megmérkőzött. A meccs előtt Eamon O'Higgins atya a vatikáni csapat menedzsere felolvasta Ferenc pápa üzenetét. A szent atya üdvözletét küldte mindkét csapatnak, és reményét fejezte ki, hogy az esemény alkalmat ad a testvéri szolidaritás hídjainak építésére, a keresztények egységének előmozdítására és a nagylelkű jótékonysági kezdeményezések elősegítésére. Károly király is üzenetet küldött erre az alkalomra. A brit uralkodó rámutatott, hogy ez volt a 4. meccs a Vatikán és a királyi csapat között. Örömének adott hangot, hogy a két felet ismét összehozta a krikett szeretete. Megjegyezve, hogy a Vatikán a jelenlegi bajnok, miután megnyerte az előző meccset, a király hozzátette, hogy nagyon várja az eredményt. O'Higgins atya egy levelet és érmet is átadott Sir John Spurling brit üzletembernek, a vatikáni krikett csapat patronusának. A levélben, amelyet Tolentino de Mendonça bíboros, a krikett csapatot felügyelő vatikáni dikasztérium prefektusa írt, megköszönte Sir John rendkívül nagy lelkű támogatását. A bíboros ezután hangsúlyozta a csapat sportdiplomáciai tevékenységének jelentőségét abban a helyzetben, amit Ferenc pápa a részletekben zajló harmadik világháborúnak nevez. Erre a témára Chris Trott, az Egyesült Királyság szentszéki nagykövete is utalt a Vatikáni Rádiónak adott interjújában. Elmondta, hogy a mérkőzés nagy visszhangot váltott ki számos szinten, politikai és vallási szinten egyaránt. A sport barátságokat épít és akadályokat dönt le, és ez a mérkőzés remek példa erre, hangsúlyozta a brit szentszéki nagykövet.
Haitin kiszabadult a bandák fogságába esett pap. Fel kell számolni az erőszakot, figyelmeztet a helyi egyház. Szabadon engedték Emmanuel Szentéliát atyát, akit múlt vasárnap raboltak el banditák, akik megtámadták Gressiét és 20 szemét megöltek Port-au-Prince közelében. A kiszabadulás híra az érsekségről érkezett, mely a hatóságoktól azt kéri, hogy vessenek véget az erőszaknak, és állítsák vissza az élethez való jogot. Újra szabad a keresztelő Szent János plébánia papja, a múlt vasárnap elrabolt Emmanuel Szentéliát atya, akiért sajtóértesülések szerint nem fizettek váltságdíjat. Legalább 20 embert megöltek a Vivre Ensemble együtt élni fegyveres banditák által végrehajtott támadásban, melyet a korábbi rendőr Jimmy Cherizier vezetett a Gressier-i rendőrségi alállomás ellen. Az ő szerepét meghatározónak tartják a Haitin kialakult kaotikus helyzetért, mint ahogy ő követelte Ariel Henry elnök lemondását, ami márciusban bekövetkezett. Gressierben a fegyveres csoportok lakóhelyeket gyújtottak föl, és pánikot keltettek a közösségen belül, annak ellenére, hogy már több napja jelen van a Kenya által vezetett békekontingens. A rendőrség azóta újra ellenőrzése alá vonta az állomást. A Port-au-Prince érsekség felháborodásának és fájdalmának adott hangot a helyzet miatt, ami a rossz erőinek eluralkodását mutatja a haiti társadalmon. Július 1-i közleményében a főegyház megye minősíthetetlen, halálos erőszak cselekedetnek nevezte a történteket. Az elrabolt papot úgy jellemezték, mint olyan lelki pásztort, aki soha nem hagyta magára a közösséget, melyért felelős, mindig kész volt segíteni és szolgálni. Az esetből világosan látszik, hogy a fővároshoz tartozó egyes környékek még mindig kikerülnek a rendfenntartó erők irányítása alól, mutatott rá a Port-au-Prince-i érsekség, mely felháborítónak tartja, hogy semmibe veszik a lakosság tagjainak jogait. A főegyház megye közleményében együttérzéséről biztosítja az áldozatokat és hozzátartozóikat, majd az állami hatóságokhoz fordul, hogy sürgősen cselekedjenek és vessenek véget az erőszaknak, állítsák helyre az élethez való jogot Haitin. Június végén érkezett Haiti fővárosába, Port-au-Prince-be az első kenyai rendőr kontingens, amelyet a bűnbandák elleni küzdelem támogatására vezényeltek a karibi országba egy májusban kötött kétoldalú megállapodás alapján. Indulásuk előtt William Ruto, kenyai államfő találkozott a misszióban résztvevő rendőrökkel. Az árt körű rendezvényen Ruto az elnöki hivatal tájékoztatása szerint azt hangoztatta, hogy a küldetés az egyik legsürgetőbb és legfontosabb világszolidaritási misszió. Az ENSZ biztonsági tanácsa tavaly októberben Haiti kérelmére engedélyezte egy 3000 fős nemzetközi rendőrségi misszió odavezénylését. Kenya vállalta ennek a vezetését és azt, hogy 1000 emberrel hozzájárul a küldetéshez. Haitin évtizedek óta ingatag a belpolitikai helyzet. Hónapok óta kegyetlen bűnbandák tartják rettegésben az országot, főleg a fővárost. Az ENSZ szerint Port-au-Prince területének mintegy 80%-át már ellenőrzésük alá vonták, és próbálják kiterjeszteni befolyásukat az állam más részeire is. Az erőszakhullám tovább súlyosbítja az amúgy is sanyarú ellátási helyzetet. A Karibi-szigetország 11 millió lakosának csak nem fele számára nem biztosított az élelmiszerellátás. Reménykedünk a változásban, és hogy a rendőrkontingens békét hoz, de attól tartunk, hogy a békéhez az út a bandák elleni háborún át vezet, melyek nem fogják egykönnyen megadni magukat, nyilatkozta a Vatikáni Rádiónak Francesca Rava, a Rava alapítvány elnöke, amely két kórházat igazgat Haitin. Annak ellenére, hogy az erőszak továbbra is tombol az országban, az új elnök Gary Conil júniusi megválasztása reménykeltő, mert újra megnyitotta a repülőteret és több kommunikációs csatornát. Francesca Rava elmondta, hogy a gyermekek alultápláltsága és az őket sújtó fertőzések jelentik a legsürgősebb egészségügyi kihívást, a lőfegyverek által okozott sérülések nagy számán túl.
Szudán püspökei figyelmeztetnek a háború miatti hatalmas szenvedésekre. A szudáni katolikus püspöki konferencia ülése után június 30-án kiadott közleményükben a püspökök vízharangot kongatnak a szudáni társadalom szerkezetét szétmorzsoló erőszak és gyűlölet hihetetlen mértéke miatt. Nem tudunk elhatárolódni attól, ami Szudánban történik az országban 2023. áprilisában kitört háború óta, hangsúlyozzák a szudáni katolikus püspökök, akik a mindkét fél által elkövetett szörnyű háborús bűnökről és emberi jogi visszaélésekről beszélnek. A szudáni és dél-szudáni katolikus püspöki konferencia szombaton a Dzsubában lezárult találkozót követően kiadott közleményében a főpásztorok a háború leállítására, a humanitárius segítségnyújtásra, a béke támogatására és a konfliktus utáni rehabilitációra, rekonstrukcióra és a traumák gyógyítására való felkészülésre szólítanak fel. A szudáni fegyveres erők és a gyors reagálású támogató erők félkatonai szervezet közötti hatalmi harc 2023. áprilisában széleskörű konfliktussá fajult. Óvatos becslések szerint a konfliktusban legalább 15.500 ember vesztette életét, míg egyes becslések szerint akár 150.000 ember is meghalhatott. Szudán már a konfliktus előtt is súlyos humanitárius válságot élt át, közel 16 millió ember szorult humanitárius segítségre. Jelenleg 25 millió ember Szudán lakosságának több mint fele szorul rá, köztük mintegy 12 millióan, akik otthonuk elhagyására kényszerültek, és akik jelentések szerint visszaélések áldozatai a humanitárius jog teljes figyelmen kívül hagyásával. A szudáni püspökök azt írják sajtóközleményükben, hogy a szudáni társadalom szövete szétszakadt, az emberek sokkos, traumatizált állapotban vannak, és teljesen megdöbbenve állnak az erőszak és a gyűlölet mértéke láttán. Ez nem egyszerűen két tábornok háborúja, olvasható a nyilatkozatban. A hadsereg elválaszthatatlanul beágyazódott az ország gazdasági életébe, és mind a szudáni fegyveres erők, mind a gyors reagálású támadó erők rendelkeznek a szudáni és a nemzetközi gazdag elithez tartozó személyekből álló hálózattal és kartelekkel, akik hasznot húznak a gazdaság különböző ágazatai feletti ellenőrzésükből. Azon túl, hogy a püspökök a mindkét fél által elkövetett szörnyű háborús bűnökről és emberi jogi visszaélésekről szólnak, rávilágítanak arra, hogy az emberek borzalmas humanitárius katasztrófát szenvednek el egy olyan helyzetben, amelyben még csak a nyoma sem látszik a béke iránti párbeszéd fényének, ami reményt adhatna a szudániaknak. Aggodalmukat fejezik ki, amiatt, hogy a harcoló felek vezetői nem állnak készen a békére. A főpásztorok szerint eljött az idő, hogy gondoljanak a népre és a nemzetre, megegyezve, hogy minél többen szóródnak szét, annál inkább nő a gyűlölet a különböző szudáni etnikai csoportok között. A szudáni és dél-szudáni püspöki konferencia közös nyilatkozatában a főpásztorok hálájukat fejezik ki Ferenc pápának, amiért többször is kifejezte aggodalmát Szudánnal és szomszédjával kapcsolatban, valamint a békéért és a menekültek védelméért szóló felhívásaiért. Felemelik szavukat a Szudánban ártatlan civilek ellen elkövetett atrocitások elítélése érdekében. Elítéljük a civilek meggyilkolását, megerőszakolását és kifosztását bármely oldal részéről, és felhívást intézünk a felelősségre vonásért bűneikért. Végül csatlakoznak a pápa felhívásához a békére és a párbeszédre, valamint felhívást intéznek a harcban résztvevőkhöz, hogy tegyék le a fegyvert, és kezdjenek érdemleges béketárgyalásokat.
A keresztény botrány. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését az évközi 14. vasárnapra.
Első hallásra és olvasásra talán botrányosnak tűnhet a következő kis történet, amelyet
Carlo Maria Martini bíboros mesélt el egyik alkalommal. A történet egy házasságra készülő olasz ifjú párról szól, akik előre megbeszélték a plébánossal, hogy mivel nincs elég pénzük, egy kis ünnepséget tartanának a templomkertben a szentmise után, aztán hazamennek. Igen ám, de a szertartás után annyira kezdett esni az eső, hogy megkérték a plébánost, engedje meg, hogy a kis ünnepséget a templomban tarthassák meg. Szegény atya nem tudta, mit évő legyen, nem igazán örült, hogy fogadást rendeznek a templomban, sajnálta is őket, ők pedig megígérték, hogy megesznek egy kis süteményt, isznak kis bort, énekelnek kicsit, s aztán hazamennek. Meggyőzték az atyát, és fél órán belül már nagy ünnepelgetés folyt a templom falain belül. Mindenki jól érezte magát, a plébános viszont tele volt feszültséggel, fel alá járt a segrestjében, háborogva a társaság keltette zaj miatt. Ekkor bejött a segédlelkész és megkérdezte tőle, hogy miért olyan feszült. Már hogy ne lennék feszült, hát nem hallja a lármát? Válaszolt a plébános. Nos, atya, ezeknek az embereknek valóban nincs hova menniük. Tudom, válaszolt a plébános, de mégis miért csapnak ilyen zenebonát? Nos, atya, ugyebár nem szabad elfeledjük, hogy Jézus is jelen volt egy esküvőn, próbálta vigasztalni a segédlelkész az ideges papot. Tudom, jól tudom, tisztelendő atya, hogy Jézus Krisztus jelen volt egy esküvői banketten, de ott nem volt oltári szentség. Nem szeretnék belemenni a történet elemzésébe is, megállapítani, hogy kinek volt és kinek nem volt igaza, mint ahogy az sem, hogy túlzásba vitték-e a vendégek az ünneplést. Nyilván lehet vitatkozni vele, de én inkább ezt most egyfajta ébresztőnek szánom az évközi 14. vasárnap evangéliumi szövegrésze kapcsán, hogy felülvizsgáljam Istennel való kapcsolatomat. Bármennyire botrányosnak is hangzik, tényleg vannak közösségeink életében olyan esetek, amikor a szentségimádás fontosabb, mint a Jézus Krisztussal való kapcsolat. Értem ez alatt azt, hogyha egy szentségimádás után nem változik semmit keresztény életem, és minden a megszokás mentén zajlik tovább, akkor botránkoztatok igazán másokat. Aztán van, amikor az ima fontosabb, mint a szeretet. Értem ez alatt azt, hogy rendszeresen elvégzem imáimat, részt veszek a szentmisén, de nem lépek előre a szeretet gyakorlásában. Nem botrány ez? Aztán van olyan is, hogy Isten fontosabb, mint a szomszéd. Értem ez alatt azt, hogy kapcsolatot tartok Istennel, de haragban vagyok a szomszéddal. Bizony, ez is botrány. Amikor Jézus saját hazájában tanít, a názáretiek először elcsodálkoznak bölcsességén, erőt vesz rajtuk az ámulat és a döbbenet, de aztán elutasítják őt. Egy olyan képhez ragaszkodnak, amelyet kialakítottak őróla, és amikor Jézus nem felel meg az általuk alkotott képnek, akkor visszautasítják, elutasítják őt. Megcsodálják, majd visszautasítják. Krisztus megismerése a csodálattal kezdődik, de nem rekedhet meg ezen a szinten. Ha meg akarom ismerni Krisztust, mindig el kell dobnom egy régi képet, felül kell vizsgálnom hiedelmeimet, különben a jól megismert vallásos ismeretek is akadályá válhatnak. Amikor Krisztus meghív az ő követésére, azt kéri, hogy bízzam rá magam és hagyjak mindent magam mögött. Mindent, még az addig biztosnak vélt dolgokat is. Csak az ő arcát szemléljem, az ő szavait fontolgassam elmémben és szívemben, s akkor kezdődik el az igazi változás, az őszinte megváltozás. Továbbra is fontos lesz a szentségimádás, de nem azért, mert kötelesség, hanem azért, mert tudom, hogy az ő jelenléte járja át azt a kisostyát, amely előtt térdelek és imádkozom. Kevesebbet beszélek majd, és többet hallgatom őt. Ebből aztán következik az is, hogy szentségimádás után egészen másként tekintek a hozzám közel állókra, és jobban szeretem őket. Honnan tudom? Miből érzem meg, hogy a változás, a megváltozás útján járok? Ha megszületik bennem a belső béke, és gyakrabban hallom a Szentlélek sugallatát, akit Krisztus küld nekem. Vizsgáljak felül mindent, újra, meg újra. Akkor is, ha el kell engednem minden korábbi hiedelmet és hamis képet, akkor is, ha mindez botrányos. Mert a radikális Krisztuskövetésben a botrányosnak tűnő lépéseket is vállalnom kell, amelyek kimozdítanak megszokásaimból. A botrány azonban csak a felszínen élőknek botrány. Krisztussal élni nem botrány, még ha kifelé annak is látszana. Vállalom?
A keresztény botrány. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 14. vasárnapra. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki adásunk véget ért. Köszönjük, hogy hallgattak bennünket. Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai hitvalló című műsorunkban Marosi Balázs atya a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Plébánia híveivel a második parancsolatról elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük a kedves rádióhallgatókat újra a miskolci stúdióból. Az elmúlt alkalommal elkezdtük a parancsok 10 parancsolat részletes kibontását. Most folytatnánk, hogy az első parancsolatnál tartottunk, szerettünk volna tovább lépni, de hát olyan izgalmas volt a téma, hogy nem sikerült időben megoldanunk, úgyhogy az Uradat, Istenedet imád és csak neki szolgálj parancsnál kiemeltük a fontosságát annak, hogy ez a parancs az, ami megteremti a fundamentumát, az alapját a többi parancsnak, és ahogy Marci mondta az elmúlt alkalommal, hogyha az első parancs nincs a helyén, akkor a többivel már nem is tudunk úgy foglalkozni, hiszen eltévesztjük a parancsok értelmét, ugye nem fogjuk érteni, hogy miért van egy adott parancs, hogyha az első nincs a helyén. Isten imádása az emberi élet alapmagatartása kell, hogy legyen. A mai alkalommal a második parancsolatot hoznánk a kedves hallgatók elé, a második parancsolat pedig így szól, Isten nevét hiába neved. Azt mondja a kivonulás könyve, hogy neved hiába az Úr nevét, a te Istened nevét, mert nem hagyja büntetlenül az Úr azt, aki hiába veszi az ő Istenének nevét. A második törvénykönyv nagyjából hasonlóképpen fogalmaz, neved hiába az Úrnak, a te Istenednek nevét, mert nem marad büntetlen, aki hiába veszi az ő nevét. Nagyjából ugyanaz a megfogalmazás, és itt van a mi megfogalmazásunk, amit ismerünk, amit használunk, Isten nevét hiába ne vedd. Mi az, ami most rögtön így eszünkbe juthat erről a parancsolatról?
Egyből az ugrik be, hogy az ember káromkodik. És ha valami rossz dolog történik az életébe, akkor mindenért az Istent káromolja, hogy így meg úgy, és a többi szerintem ezt nem kell jobban kifejteni. Nekem egyből ez a dolog, hogy ugye ezt nem kellene.
Én úgy gondolom, hogy ez a parancs, ez próbálja az embernek megadni azt, hogy a helyzet komolyságát. Hogy az Isten annyira hatalmas, hogy még a nevét se szabad kimondani, csak úgy mindenért, és ezt próbálja szerintem az embernek így valahogy az emberbe ezt helyre tenni.
Igen, tisztelettel kell kimondanunk az ő nevét, és nekem meg az jutott eszembe, hogy a nyelv bűnei ezek, vagy azok közé tartozik a káromkodás például, hogy a nyelvünk az a szervünk, amivel vagy ölhetünk, vagy áldhatunk, és bizony az utóbbit kellene, az áldást, áldásra kellene használni. Nyelvünknek teremtő ereje is van, és pusztító ereje is.
Valahol hallottam, ha nem emlékszem pontosan hol, egy megfogalmazást arra, hogy minden egyes káromkodás egy újabb korbácsapás Jézusra. és ez úgy megmaradt bennem, és láttam a Mel Gibson által a Passiót rendezve, és ott elég szörnyűn van bemutatva a dolog, és most az ember belegondol ahhoz, hogy milyen könnyű egy káromkodás alatt rengeteg ilyen szitkot kimondani, és ha csak tényleg egyet, egy korbács, egy szó mennyit kaphat egy nap alatt, egy óra alatt, úgyhogy borzasztó ezt ebben még belegondolni is.
Tudjuk, vagy lehet, hogy hallottátok már ti is, hogy az ószövetségi ember számára Isten nevének a kimondása szigorúan tilos volt. Tehát nem mondhatták ki az Isten nevét. Nagyon súlyos büntetés volt, halálbüntetés is járt, ugye a káromkodásért, tehát megkövezték ugye a zsidó törvények szerint. Jézus korában ugye ez volt a büntetés, tehát abban a kultúrában, abban a hagyományvilágban ez volt a büntetés, hogy aki tiszteletlenül vette az ajkára az Isten nevét, annak meg kellett halnia. Egy olyan szigor vette körül az Isten nevének a kimondását, hogy soha de soha azt a szót, amit az a világ Istenre használt, ugye a Jahve kifejezést nem lehetett kimondani. Egyszer mondhatták ki ezt a nevet egy évben a főpap, amikor az engesztelés napján ugye bemegy a szentek szentjébe, és ugye a szövetségre való emlékezésül vérrel meghinti azt a szövetség ládáját, amiben a 10 parancsolatot őrizték, és abban az imádságban ő volt az, aki abban az évben egyszer kimondta az Isten nevét, és hát ugye az emberek természetesen akkor is vágytak arra, hogy megszólítsák az Istent, vágytak arra, hogy kimondják az ő nevét, de a Jahve nevet, az Isten nevét így, ilyen formában tilos volt kimondani. És ekkor jött be ugye az a hagyomány, hogy kitaláltak egy másik megszólítást az Istenre, amit az imádságokban lehetett használni. Ez volt az Adonai, ugye, az a megszólítás, amit ugye már lehetett alkalmazni, de csak szigorúan, ugye rituális szókörnyezetben, tehát a rituális imádságokban, szertartásokban, fohászokban lehetett ezt a nevet is kimondani, mivel ugye a másik az tilos volt. Tehát az Isten nevének a kimondása az ősidőktől igen fontos az emberiség számára, tehát olyannyira fontos, hogy, amint az előbb is mondtam, tehát egyes kultúrák ennek a kimondását megtiltották teljes mértékben. Na hát ehhez képest is azt gondolom, hogy eléggé visszafejlődtünk, vagy visszaesésben vagyunk a jelenlegi kultúránkban, vagy életünkben, hiszen úton útfélen emlegetik vallásos és nem vallásos emberek is az Isten nevét. Nagyjából ugyanúgy állunk szinte, mint az imádni kifejezéssel. Van, aki nem is káromkodás szintjén, vagy csúnya beszéd szintjén, hanem egyszerűen csak olyan része lett a szókincsének, ez az Istenem, ja Istenem, így Istenem, úgy Istenem, de hogy akkor és abban a pillanatban ki mire gondol, hát ez ugye még nekem is nagy rejtély, hogy tényleg a jó Istenhez sóhajt fel valaki ilyenkor, vagy tényleg csak egy ilyen slang szó lett ez, hogy Isten, Isten, Isten. Nem tudom pontosan ezt még úgy meghatározni, hogy miért is emlegetik olyan sok, hogy azért, mert annyira vágynak rá, vagy azért, mert annyira nem vágynak rá, vagy tényleg csak egy szó lett a többi között, mint az imádni. Ez is nagyjából lehet, hogy csak egy kifejezésünk lett a többi között. Hát ugye biztos a kedves hallgatók is találkoznak ezzel, vagy a mi magunk is észrevétlenül akár bevisszük az életünkbe, hogy sopánkodás közben is mindig a Jóisten nevét emlegetjük. Hát nagyon oda kell figyelnünk, hogy vajon miért tesszük. Válaszoltunk-e már esetleg erre a kérdésre? Érdemes feltennünk magunknak a kérdést, hogyha Isten nevét emlegetjük, akkor miért emlegetem? Van-e értelme, vagy csak a szám jár, és akkor nincs mit mondanom, akkor inkább valahogy el kellene ezt hagynunk.
Igen, mert ugye csodálkozás, rémület, örömünkben is ezt emlegetjük, és tényleg, ahogy mondtad, egy kötőszóként használjuk az ő nevét, és ehhez kapcsolódóan van egy emlékem, még a múltból, mikor még Angliában éltünk, és ott volt egy munkatársam, aki nem tudta, hogy én hívő ember vagyok, és bármi, vagy örömében, vagy bánatában, ugye, vagy valami rossz dolog történt vele, ő egyből volt, mikor káromkodott, vagy úgymond hiába vette a Isten nevét a szájára, és engem már nagyon kezdett ez a dolog zavarni, de még a hitemben nem tartottam ott, hogy én szóljak neki, de eljött az az idő, amikor már elszántam magam, és beszéltem vele őszintén, hogy figyelj, ez engem zavar, mert nem tartom helyén valónak, hogy ezt mindenért a Jóistent szidod, vagy általában szitta. Annyira jól esett utána, hogy lehet, hogy amikor én nem hallottam, ő folytatta, de amikor én ott voltam, egy légtérbe voltunk, vagy tudta, hogy hallhatom már, akkor nem csinált ilyeneket, és ez nekem olyan nagy örömet okoz, mind a mai napig, ha belegondolok.
Igen, egy ilyen nekem is volt a munkahelyemen, egy ilyet nekem is sikerült elérni, hogy egyik kollégám az, aki minden nap sajnos káromkodott elég csúnyan, akkor én is egy kicsit leültem vele beszélgetni, és hát én próbáltam neki viccesen elmondani, hát a helyzet komolyságát tartva, de egy kicsit úgymond egy kicsit viccesen mondani neki, mert tudtam, hogy milyen ember, hogy ahányszor lemond a káromkodásról, annyi sört veszek majd neki. Nyilván nem vettem neki egy sört, de viszont már nagyon-nagyon figyel rá, hogy ne káromkodjon. Egyszer-kétszer kicsúszik a szerint, de akkor bocsánatot is kér, és akkor nekem is nagyon jó érzés, hogy ezt sikerült elérnem, mert én szerintem ez egy olyan téma, hogy ők is tudják, hogy ez rossz, de hogyha senki nem figyelmezteti őket, akkor mondjuk, hogy akkor miért ne csináljuk. De hogyha már viszont egy kicsit valaki őket hátsón billenti emiatt, akkor rájönnek, hogy hopp, ez tényleg lehet, hogy nem olyan jó, és hogy másokat is zavar, akkor ennek tényleg lehet, hogy súlya van ennek a dolognak, és akkor odafigyelnek.
Én ez egy bátorítás akár nekünk is, vagy a kedves hallgatóknak is, hogyha halljuk, hogy valaki trágárul, csúnyán beszél, vagy az Isten szidja, akkor ne féljünk attól, hogy esetleg megkérdezzük, hogy neki most konkrétan mi a problémája, mert lehet, hogy nem is tudatosítja magába az, hogy ő kiről beszél, hogy ki az, akit szíd, és hogyha valaki figyelmezteti rá, akkor lehet, hogy rádöbben arra, hogy jé, hát én ilyen csúnyán beszélek. Hát fontos ez nekem, hogy ilyen csúnyán beszéljek? Kell ez nekem? És hát így tudunk lelkeket menteni, ugye, ami mindannyiunknak a feladata, tehát nehogy azt gondolja bárki, és ez csak a papoknak a feladata, hiszen mindenki abban az élethelyzetben, élettérben, ahol mozog, hát ez függetlenül attól, hogy hol élünk, hol dolgozunk, más-más embereket tudunk megszólítani, más embercsoportokkal találkozunk, úgyhogy ez mindannyiunknak a feladata, és hát látjuk itt a sikereket, ugye, hogy ez milyen bátorítás, hogy azért el lehet érni ilyen-olyan ígéretekkel, persze, de hát az nem biztos, hogy olyan sok idő kell hozzá, hogy rámenjen valakinek az összes pénze, hogy soroket vegyen, ugye, tehát Marci is megúszta. Tehát azért látjuk, hogy vannak módszerek, és hogyha ezzel sikerül elérni a másik embernek a lelki tisztaságát, vagy megtisztulását legalább ebben a parancsban, akkor azt hiszem, hogy már győztesek vagyunk, mert a legszentebb nevet, az Isten nevét már nem mocskolja, az az egy ember legalább, tehát sem tudatosan, sem tudatlanul. Azt mondja egy gondolkodó, egy hittudós így fogalmazza meg, hogy ha nem ismerjük az Istent, akkor hogyan szolgálhatnánk? Akkor tudod, hogy ki az Isten, akkor tudod szolgálni, ha ismered őt. Amikor Isten nevéről beszélünk, akkor fontos az, hogy előtte megismerjük az Istent. Hiszen a Szentírás nagyon sokféleképpen emlegeti, mondja, hogy irgalmas, könyörületes, szerető, aztán az Új Szövetségben bejön ugye a Jézus által tanított igazi megszólítás, hogy Atya, ugye, tehát többféle megszólítása van az Istennek, és azt gondolom, hogy mindegyik a maga formájában nagyon mély és nagyon szép. Ugye, de ahhoz, hogy ezeket megértsem, ahhoz meg kell ismernem azt, akiről szól. Amíg nem ismerem az Istent, nem tudom tisztán használni az ő nevét. Nem vagyok rá méltó, hogy kimondogassam állandóan, ugye minden második szavam az Isten legyen, mert nem ismerem eléggé. Amikor már megismertem, akkor automatikusan ugye a megismerésemből következik az, hogy már tisztelettel használom, mert tudom, hogy kiről beszélek. Ha azt mondom, hogy az irgalmas Isten, akkor tudom, hogy nekem alázatos kell lennem vele szemben, mert tényleg ő az, aki megbocsájt nekem, ő az, aki felemel engem, ezért nem gyalázhatom az ő nevét, hanem alázattal kell kimondanom. Ugye, ha azt mondom, hogy Atya, akkor valószínű már megtapasztaltam azt, hogy én Isten gyermeke vagyok, én kiválasztott vagyok, mert Isten engem meghívott, kiválasztott arra, hogy megszülessek. Mi, akik élünk, Isten kegyelméből élünk, tehát ha azt mondom, hogy Atya, akkor átérzem azt a felelősséget, azt a tudatot, hogy azért szólítom az Istent meg, mert az ő gyermeke vagyok. Tehát ahhoz, hogy meg tudjam helyesen szólítani, ahhoz meg kell ismerjem.
Hát ehhez annyit fűznék hozzá, hogy az interneten találtam egy megfogalmazást erről például, hogy mint hogy az ember a gondolkodása és a kimondott szava között szoros kapcsolat van, a hódolathoz hozzátartozik Isten nevének, és általában az isteni dolgok tisztelete. És ez, hogy a tiszteletet meg kell adni, és hogyha nem úgy beszélünk róla, ahogy illik, a nevét nem olyan kontextusba használjuk, ahogy illik, akkor mit szeretnénk?
Hát bizony, és annyira könnyű amúgy ebbe a hibába esni, hogy én, amikor beszélgetünk az autóban, én nem is vettem észre, de én ebbe a hibába estem, és elég sokszor sajnos, úgyhogy nagyon oda kell figyelni. Úgy használom, hogy nem úgy gondolok rá, hogy most egy imába foglalva, hanem hát sajnos csak egy ilyen sóhajtás szerűen is az se kéne. Igazából szerintem csak úgy jó kimondani az Isten nevét, hogy hozzá imádkozva és szeretettel gondolni rá.
Nagyon sokan, gyerekek, fiatalok, felnőttek, idősek is azt mondják, hogy káromkodtam. És akkor valamikor megszoktam kérdezni, hogy mit jelent az, hogy káromkodtam. Mit jelent az, hogy káromkodik valaki?
Hát nekünk, amit az elején is mondtam, hogy a csúnya beszéd, ugye?
Istentelen
beszéd. Istentelen beszéd, vagy Isten nevének a nem helyén való használata, nem imában, vagy...
Én is így tudom, hogy amikor az Istent úgymond szídják az emberek, az a káromkodás.
Meg a káromkodásnak a tudományos értelmezését a Magyar Katolikus Lexikon szerint azt mondja, hogy a görög blasfemeia szóból származik, ami Isten szidalmazó beszéd, Isten nevének, a szenteknek és a szent tárgyaknak a gyalázása. Ellentétben áll az Isten és az ő szent neve iránti kötelező tisztelettel. Isten káromlás magyarul. Tehát, ugye, hogy tiszta vizet öntsünk a pohárba, a káromkodás, ahogy nagyjából sikerült is, ugye, hála Istennek megfogalmaznunk, az a fajta csúnya beszéd, amelybe belekeverem az Isten nevét is. Tehát konkrétan olyan módon beszélek az Istenről, szent dolgokról, ami ahhoz nem méltó. A csúnya beszéd mellé ezeket is odatársítom. Ez ugye talán a csúnya beszédnek az egyik legmocskosabb fajtája, úgymond, amikor abba a dologba keverem bele Istent, amihez aztán végképp semmi köze nincsen. Tehát ezt nevezzük káromkodásnak, Isten nevének a meggyalázása, tiszteletlen használata, átkozódása. Tehát nagyon fontos az, hogy a káromkodás, az Isten káromlás bűne, egy nagyon-nagyon súlyos bűn, ezt minden erőnkkel elkerüljük. Ezen túl van a csúnya beszéd, van a trágár beszéd, a csúnya beszéd, ami indulatos kifakadás, vagy hirtelen haragból, meggondolatlanságból kimondott csúnya szavak, amelyekben azonban nem szerepel az Isten, vagy a szentek, vagy a szent tárgyak neve. Ez a csúnya beszéd. Természetesen ugye ezek a csúnya szavak is bűnök, nyilván, de a bűn súlyát, amikor megítéljük, amikor az ember az Istennel szemben beszél gyalázatos módon, az teljesen más, mint amikor ugye az ember más indulatból használt szavakat hangoztat. Éppen ezért nagyon fontos, hogy tudjuk azt, hogy mi a különbség a káromkodás és a csúnya beszéd között. Talán órákig tudnánk beszélgetni a csúnya beszédről, hiszen olyan világot élünk, ahol a csúnya beszéd lett szinte a normális beszéd. Egy munkahelyen, a buszon, a villamoson, buszmegállóban, piacon, tehát gyakorlatilag most már keresve keresni kell azokat az embereket, akik kulturáltan, szépen, tisztelettel beszélnek egymással, ez manapság szinte csodaszámba megy. Tehát én visszaemlékszem gyerekkoromra otthon, amikor az emberek találkoztak egymással, nagyon kevés ember tegezte a másikat, ugye alapvetően inkább magázódtak az emberek, a férfiak kalapot megemelték a kalapjukat, amikor bementek a boltba, kezét csókolommal köszöntek a hölgyeknek, esetleg meg is csókolta a kezét. Olyan mértékű tisztelet volt az emberekben egymás iránt, ugye például a falvakon mindenki köszönt mindenkinek, tehát nem volt olyan ember, aki elment a másik mellett úgy, hogy ne köszönjön, hogy adjon Isten, vagy jó napot kívánok, vagy viszontlátásra, Isten áldja, Isten magával. Tehát mindenkinek volt egy jó szava a másikhoz. És ezt nagyon-nagyon sokszor elmondom, hogy ez mennyire fontos, hogy ne engedjük ezt kihalni. Tehát annyira hiányzik a világunkból a kulturált megnyilvánulás, a tisztességes magatartás, ami ugye hát talán ebből is következik, hogy elfelejtettük az Isten nevének a tiszteletét. Tehát ugye mindig visszakerülünk a kiinduló ponthoz, hogyha a parancs, a 10 parancsból az egyik hibázik, nincs a helyén az életünkben, akkor az emberekkel való kapcsolataink is, a kapcsolati hálunk is valamilyen szinten meglazul és szétesik. Tehát gyakorlatilag, amit az Isten jelenlétében megtanul az ember, azt fogja megélni a világban is. Most azt látjuk, hogy minél inkább elzárkóznak az emberek az Istentől, nem tisztelik az Isten nevét, hiába veszik, szidják, belekeverik a beszédjükbe, annál inkább egymástól is eltávolodnak. Milyen érdekes ez, ahogy olvastuk, hogy nem marad büntetlenül az, hogyha hiába veszed a nevemet. És talán ez is egy büntetés, hogy az ember annyira hiába veszi az Isten nevét, hogy ezáltal eltávolodik az Istentől is, eltávolodik a másik embertől is, és gyakorlatilag a saját magunk által teremtett vagy megalkotott világban vergődünk, élünk, kínlódunk.
Igen, erre, amit mondtál itt, hogy ugye falun, hogy mennyire köszöntek az emberek, így szinte visszarepültem az időbe gyerekkoromba, amikor minden nyaramat lent tölthettem Szent Istvánon édesapám szüleinél, és ott tényleg mondjuk a félfalu szinte rokonság volt, de ott bárhova mentem, mindenhol köszöntek, kint ültek az emberek még az utcán, ott padokon, és elbiciklizett arra az ember, mindenkinek volt egy adjon Isten, fogadj Isten, erre még emlékszem, és az ember úgy érezte magát, mint bárhol legyen a faluba, vagy ott a környékén, mintha egy nagy család része volt, és hogyha ott valakivel valami történt, akkor egyből többen jöttek oda segíteni, és most, hogyha most körülnézek a mostani életembe, én is egy bérházban lakom, ahol van, amikor egy liften megyünk le egy emberrel, és azt se tudja mondani, hogy jó napot kívánok, vagy nem, vagy azt látom, ha én mondom, mert én általában szoktam előre köszönni, akkor nem tud velem mit kezdeni, zavarba jön, és akkor jó napot kívánok, de úgy maguktól nem jön, és úgy az, amit mondtál, hogy vagy így szocializálódtak, vagy én nem tudom, de elfordítja a fejét, és könnyebb úgy elmenni a másik mellett, és ez azt kell mondjam, hogy ez borzasztó dolog.
Általában minden reggel úgy kezdem a napomat, hogy bemegyek a boltba, és általában a hétfő reggelek ugye azok a legborzalmasabb, elviselhetetlenebbek a világon, és akkor mindenki a boltban ilyen nagyon depressziós, meg rosszkedvű, meg ilyesmi, a pénztáros is, meg az eladó is, meg ilyesmi, és ilyenkor biztos, hogy nem könnyű, de néha próbáljunk egy kicsit szerintem belecsempészni egy kis jó kedvet. Nem azt mondom, hogy most folyamatosan vicceket meséljünk, hanem rámosolni a másik emberre, tényleg úgy kérni valamit, hogy esetleg egy-két szót még hozzátoldunk, hogy egy kis beszélgetést kezdeményezve vagy valami, és ez a másiknak is szerintem fel tudja dobni a napját, mert velem is volt már olyan, hogy rossz kedvem volt, és nem volt ragadós a rossz kedvem, hanem a másik ember, aki ezt látta, éppen az ellenkezőjét tett, tehát elkezdett velem beszélgetni, és akkor már is az egész napon megfordult és jobb lett. Úgyhogy szerintem ezzel igazából csodákat lehetne művelni, hogyha az emberek odafigyelnének egymásra is. Szerintem ennek is az alapja ez a parancsolat, hogy ha Isten nevét tiszteljük, akkor a másik embert is tisztelni fogjuk, és próbálunk neki örömet szerezni.
Így van, tehát olyan érdekes ez, amiről beszélünk, hogy mindent a jó Isten társaságában tanulunk meg, és annyira megváltozik a parancs értelme, amikor megértem, hogy ezek nem lekorlátozni, nem tiltani akarnak engem, hanem megtanítanak igazán szeretni. Tehát megtanuljuk, hogy mindent a jó Isten lábánál tanulunk meg. A kulturális életünket, az emberekkel való kapcsolatunkat, a családunkkal való kapcsolatunkat, a munkánkban, a türelmet, az elköteleződést, ezt mind-mind akkor tudjuk igazán megérteni és megtanulni, hogyha a jó Isten szeretetében úgy megfürdik a lelkünk. Hogyha imádom az Istent, akkor nem imádom az embert. Ha nem veszem hiába az Isten nevét, akkor nem fogom átkozni a másik embert, és tisztelettel fordulok iránta, mert megtanulom a jó Isten jelenlétében a tiszteletet. Hát annyi mindent tanulhatunk a 10 parancsból, hogy ez szinte kimeríthetetlen téma, de hát sajnos ismét ennek a műsornak is a végére érkeztünk, úgyhogy mindenkinek szeretnék további kellemes rádióhallgatást kívánni. Köszönöm nektek ezt a beszélgetést, jövő héten majd újra jelentkezünk, és folytatjuk a parancsokról való elmélkedésünket, beszélgetésünket, addig is vigyázzunk egymásra, vigyázzunk magunkra, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Marosi Balázs atya a Miskolc Diósgyűri Római Katolikus Plébánia híveivel beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette, egy korábbi adásunk ismétlését hallották.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, pár perc múlva évfél és megszólal a himnusz a mai nap zárásaként. Évfél után óránként hírekkel, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Most lássuk a kínálatot. Elsőként Kultúrkör című műsorunk szól, melyben Farkas Erzsébet szerkesztő társammal előbb a Miskolci Kulturális Központ által szervezett nyári napközis táboros lehetőségekre hívjuk fel figyelmüket, majd a Filharmónia Magyarország Miskolci muzsikáló udvar elnevezésű koncertjeit ajánljuk figyelmükbe. Beszámolunk arról is, hogy a Miskolci II. Rákóczi Ferenc könyvtár már 2 éve kutyabarát könyvtárként működik, végül pedig szó lesz az Egri Harlekin Bábszínház évadzárójáról. 1 órakor regionális hírösszefoglalóval és a kora esti hírmondóval, 2:05-től a Magyar Katolikus Rádió délutáni találkozás című műsorával jelentkezünk. 3:05-kor kezdődő Segíthetünk című műsorunkban ma a munkaerőpiac aktualitásairól. Emberi erőforrásokról, álláskeresésről, önéletrajzírásról, online állásinterjúkról, kis és közepes vállalkozásokról és jó, illetve rossz gyakorlatokról lesz szó. Polonkainé Valcsev Ivanov Éva, az Aktív HR konzulting ügyvezetője lesz Molnár András műsorának vendége. 4 órától zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak Bartók Beáta, Berec Renáta, Demnár Ádám, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Kolesszár Krisztián, Kúnya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Kvaszinger Jenő, Molnár András, Papildikó, Péderi Zsolt, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Somogyi Márton, Tikovics Ernő, Túri Sarolta és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, és minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk!
Honnét vette mindezt? Nem de az Ácsez, Mária fia? A názáretiek megbotránkoztak Jézusban. Erre mondta Jézus, sehol sincs a prófétának kevesebb becsülete, mint saját hazájában és rokonai körében. Olvasom a Márk evangéliumban. Názáret lakói úgy bántak Jézussal, ahogy a világ valamennyi városa, még a finomságukról leghíresebbek is, Athén és Firenze, elbánt azokkal a polgáraival, akik nagyokká tették őket minden egyéb városok felett. Minek utána kinevették, mélységbe akarták taszítani. Micsoda látvány Jézus a nyárspolgárok között. A nyárspolgár kissé hasonlít a varangyos békára, amelynek a hasa olyan, mintha a feje volna, a feje pedig olyan, mintha a hasa lenne. De a varangy Isten teremtménye, a nyárspolgár saját magáé. Időközben a nyárspolgár, amint ez gyakran megesik, ha többségben vannak és akad vezetőjük, dühös kutyává változik. Nyilván az a tény izgatja fel, hogy Jézus olyan nyugodt maradt. Ha legalább kiabálna, gesztikulálna, mint ők. De ő lassan, lépésről lépésre haladva, halványan, szemeit előre szegezve átmegy közöttük. Tovább menni ez az egyetlen lehetőség. Azzal, hogy otthagyta, meg is bélyegezte őket örökre. Minden attól függ, ki megy el, miért megy el és hogyan megy el. Ő megy, átmegy közöttük. Valóban elmegy. Szegény Názáret nem is jön vissza többé. Babits Mihály írta, mint a bókos szentek állnak a fülkében, kívülről a szemnek kifaragva szépen, de befelé, hol a falnak fordul hátuk, csak darabos szikla s durva törés tátog. Ilyen szentek vagyunk mi. Uram, te 30 éven át a földi hétköznapok egyhangúságában éltél. Egy családban, egy ácsműhelyben, és mindig ugyanazok a kötelességek vártak rád, ugyanazok az arcok és szavak vettek körül. Uram, adj erőt, hogy örvendező szívvel viseljem el a hétköznapok egyhangúságát, legyőzzem és megszenteljem azokat a te példád szerint.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak ezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítők útra, hogy juthassak a mennyei jussra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra.